az első fejezeten, úgyhogy a második tesszalonikai levél második fejezetére ugranék, és ebből is az első 12 verset olvasnám fel most a testvéreknek. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem profécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálam voltatok, megmondtam nektek mindezt. És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg? A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának lehelletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Nem egy egyszerű szakasz, és elég velős, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy elég könnyen félreérthető szakasz. Valószínűleg az történik, hogy amikor a második tesszalonikai levelet meg kell fogalmazni a Pálnak, vagy Pál munkatársi körének, akkor többen vannak a gyülekezet környékén, akik részben Pálra, az apostolokra hivatkozva tanítanak a végidőkről, és valószínűleg kicsit azért félre is viszik a végidőknek a jelentését, meg a jelentés tartalmát, és keverik az eszkatont, ami a végidőt jelenti, a parúziával, ami Jézus visszatérésének az időszaka. Ugye mi nyilván várjuk vissza az Úr Jézust, mert ő úgy ment fel a mennybe, hogy megígérte, hogy vissza is fog térni. Na de ami viszont mindig egy ilyen nagy csavar, hogy az emberi fejekben általában keveredik az eszkaton, a parúzia, meg az apokalipszis. Ez a három fogalom. Az apokalipszis, az szó szerint azt jelenti, hogy leleplezés. Ez gyakorlatilag ez valójában egy viszonylag profán fogalom, amikor a szobrokat leleplezik, az az apokalipszis. Tehát amikor meglátjuk, hogy mit alkotott a művész, ugye lerántjuk a szoborról a lepelt, és akkor ez az apokalipszó. És az apokalipszis a Bibliában az, amikor az Isten felfedi a maga üdvtervét. Na most jelentem alással, az Isten üdvtervét mi a Krisztus keresztjében megismertük. Tehát innentől kezdve az összes olyan ilyen világvége hangulatú mű, amit apokaliptikusnak mondunk, az valójában a fogalom torzulása által jelöli ezeket a műveket, legyenek ezek regények, filmek, bármik. Mert hogy a lényeg az, hogy az Isten üdvtervét megismerjük, és az Isten üdvterve az a Krisztus keresztjében a megváltás. Az eszkaton, az a végidő, ami hátra van még a világ létezéséből, ezt jelentem alással, hogy éljük immáron 2000 éve. Tehát valójában onnantól kezdve, hogy a Krisztus megszületett, meghalt és feltámadt értünk, onnantól kezdve mi az eszkatonban vagyunk. És akkor van még a parúzia, ami hátra van, és nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni. Ez pedig Jézus visszatérése ebbe a világba, ami a mi hitünk tanítása szerint egyben ennek a világnak a vége. Egyébként. De azt nem tudjuk, hogy ez mikor történik meg. És itt keverednek ezek a fogalmak, mert az eszkaton nem olyan értelemben jelenti a végidőt, hogy akkor ennek belátható távolságon belül van vége. Tehát ez valójában arra vonatkozik, hogy mindig azt szoktuk ugye mondani, hogy többféle advent van. Az Ószövetség az önmagában véve egy várakozás, egy Krisztusra várás, ilyen értelemben véve advent, mert hogy megvan ígérve, hogy érkezik a Messiás. Akkor van a Krisztusi kor, amikor a Messiás jelen van a Föld valóságában és tanít, és azóta megint egy adventet érünk, egy várakozást a karácsonyi adventi időszakon kívül, mert várjuk vissza az Urat. És valójában ez a harmadik advent az, ami valójában az eszkaton. Tehát ebben már generációk tucatjai születtek meg, és élték le a földi életüket. És ide, ha minden igaz, akkor a diára kiírtam, hogy nem mindegy, hogy kronosz vagy kairosz, mert a kronosz, ez a mi időfogalmunk. Tehát ami így megy előre, van benne tegnap, meg tudunk arról beszélni, hogy mi lesz holnap, meg tudjuk benne mérni a perceket, az órákat, éveket, évtizedeket, évszázadokat, de ez alapvetően a mi felfogásunk szerint, ez úgy alapvetően előre halad. Van neki vélelmezhetőleg eleje meg vége. De mi ilyen folyamként vagyunk igazából éppen benne. A kairosz az meg az Istennek az ideje. Ami alapvetően lehet, hogy metzi a mi kronológikus életünket időről időre, adott esetben azáltal, hogy prófétát küld, adott esetben azáltal, hogy a Krisztust küldi, adott esetben a hitünkön keresztül, amikor hitélményeket kapunk, tehát ilyen értelemben véve a kairosz metzheti a kronoszt, de a kettő nem függ egymástól, tehát nem hiába mondja azt a Biblia, hogy az Isten előtt egyetlen nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egyetlen nap. Tehát nem a mi időfelfogásunkban dolgozik az Isten üdv terve. És itt érdemes egy picit azt meglátni, hogy éppen ezért nekünk valójában nem feladatunk a világ végének a várása ebben az értelemben, mert mi a Krisztus visszatérését várjuk, ami nyilván a világ végét is jelenti. De ezt a korai keresztények annyira félreértették, hogy voltak közöttük olyanok, akik leültek, és nem voltak hajlandóak csinálni semmit, mert az Úr Jézus bármikor visszajöhet. És nekem várnom kell, és készen kell lennem, mikor ideér. És ez egy ilyen abszolút félreértése alapvetően annak a küldetésnek, amit a Krisztus viszont ránk hagy a parúziáig hátramenőleg. Mert hogyha én nem csinálok semmit, csak várom a sült galambot, akkor alapvetően félreértem a krisztusi szeretet missziónak a feladatát. És több mint valószínű, hogy ilyen apokaliptikus világvége hangulatban nagyon sok mindent magyaráznak félre a tesszalonikai gyülekezetnek, vagy a környékükön különböző tévtanítók. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ez baromi izgalmas, de nem kopott ki a kereszténységünkből. Nagyjából minden korszakban volt olyan szekta vagy mozgalom, aki megpróbálta kiszámolni, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Kiszúrtak egy dátumot, adott esetben radikálisan szembe mentek, vagy szélsőségesen szembe mentek az egyháznak hogy hívják jával is, közepével, és kivonultak a társadalomból, és kiszúrtak egy dátumot, és szent helyeken, meg hegyeken várták vissza az Úr Jézust, és hát a történelmi tapasztalat az, hogy eddig még senkinek nem sikerült ezt kiszámolni. Tehát jelentem alása, mindenki, aki a parúziát rögzítette, hogy x-edik hó x-edikén, az eddig tévedett. És erre csak annyit tudok mondani, hogy egyébként Máté evangéliumában a parúziáról az Úr Jézus maga mondja azt, hogy nem tudjátok sem az órát, sem a napot. És nem is az a feladatunk, hogy mi tudjuk az órát vagy a napot. A mi feladatunk az, hogy a parúziáig teljesen mindegy, hogy ez a következő másodpercben történik meg, vagy tízezer év múlva, a parúziáig megmaradjunk a Krisztusban. És ezt érdemes rögzíteni, mert példának okáért itt ez a szakasz, ez be fogja hozni az antikrisztust is a képbe, és ez megint egy olyan terhelt fogalom, amit szerintem nagyon sokszor félreértünk egyébként, vagy nagyon sokszor ilyen nagyon duálisan értelmezzük az antikrisztust a Krisztussal szemben, ami egyébként szerintem nem keresztény hozzáállás. Szóval itt azért érdemes leszögezni, hogy mi az, amit mi várunk, és azt gondolom, hogy a hangsúlyt arra kell átrakni, hogy mi a Krisztus visszatértét várjuk, ami másodlagosan jelenti a mi világunknak a végét, de nem a világ végére várunk. És ezt érdemes rögzíteni, mert egyébként a kereszténységben is azt gondolom, hogy van néha egy olyan hangsúly, hogy amikor látjuk a körülöttünk lévő valóságnak a mindenféle torz helyzetét, meg visszaélését, akkor úgy várunk arra, hogy valaki megjöjjön és ilyen mennyei igazságot tegyen, hogy el tudjuk mondani, hogy ugye mi megmondtuk. De nekünk nem az a feladatunk, hogy ebben a székben üljünk, hogy ott majd ücsöröghessünk, hogy ugye mi megmondtuk. A feleségem szokott mindig azzal ugratni, mivel újabban viszonylag sokat foglalkozok unalmas perceimben kollapszológiával. Ez az összeomlás tan. És alapvetően az ökológiai oldala érdekel engem az összeomlásnak. Van ennek történelmi, politikai vonulata is, hogy ő látja maga előtt, ahogy így cinikusan majd kiülök a Magyar utca közepére és szivarral a számba, és amikor itt kihalnak körülöttünk a méhek, meg kiapadt a lajta, akkor rágyújtok a szivarra, és annyit fogok mondani, hogy ugye én megmondtam. Na, jelentem alásan ez az a hozzáállás, amit viszont a Krisztus visszavárásával nem szabad összekeverni. Mert hogy mi nem arra lettünk feljogosítva, hogy a körülöttünk lévő bűnös világot, aminek egyébként mi része vagyunk, minősítsük. Mi a Krisztust várjuk vissza, mert ő a mesterünk, és az, hogy ez egyébként másodlagosan jelenti a jelenleg ismert világnak a végét, az ilyen értelemben véve lényegtelen. Tehát mi erre készülünk, de ezt nem olyan értelembe tesszük, hogy akkor bármelyikünk is tudná, hogy ez mikor fog bekövetkezni, és ez bennünket nem jogosíthat fel ez a várakozás arra, hogy vagy az egyik, vagy a másik irányba elinduljunk valami szélsőség irányába. Tehát a tanítvány az készen áll arra, hogy bármikor számon kérjék a tanítványi mi voltában, és nem arra készül, hogy akkor mikor fog konkrétan ennek a számadásnak eleget tenni. És akkor kicsit beszéljünk itt tényleg még az egyéb félreértésekkel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy itt az a baj azzal, hogyha ráülünk a parúzia félreértéseire, hogy ez sokakat egyébként megrémiszthet. Tehát én azt gondolom, hogy az is önmagában véve egy nagy problémakör, hogy ha én azt mondom, hogy az eszkaton az a végidő, és mi a végidőkben vagyunk, akkor azok, akik a Bibliában nem annyira olvasottak, és most direkt ezt a kifejezést használtam, és nem a kereszténységet, mert a kereszténység sem biztos, hogy átlagosan annyira olvasott a Bibliában, mint amennyire kellene, ez akkor megijed, hogy akkor itt ma, holnap vége a világnak. És akkor utána mi lesz? Tehát mi lesz velem, mi lesz a szeretteimmel? Itt bekapcsolhat egy nagyon primér egzisztenciális ösztön az életféltés, és azt gondolom, hogy ezzel egyébként maximálisan leromboljuk azt a missziót, amit egyébként meg a Krisztus a mi válunkra helyezett. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy riogassuk a környezetünket azzal, hogy vége lesz a világnak, mert az nem a mi missziónk. A mi feladatunk az, hogy minden emberi magasságban, meg mélységben arról tudjunk prédikálni, hogy nekünk van mesterünk, van messiásunk, és vissza is fog jönni. És az, hogy visszajön, az azt jelenti, hogy lehet, hogy itt minden elmúlik, de nekünk van reménységünk. Hogy bennünket meg fog tartani, és ha csak a végidőkre helyezzük ki a hangsúlyt, akkor azt gondolom, hogy nagyon eltompul az, ami az eredeti lényege a parúziának, mert a mi hitünk az valóban abban van, hogy az a Krisztus, aki mennybe ment, aki a szent lelkét elküldte a pünkösddel, az visszatér. És ez a tanítványi kör, ami őt körbevette, annak mi valójában mi tagja vagyunk, és abban a valóságban leszünk, amiben alapvetően ő akarja, hogy legyen. És akkor itt nagyon izgalmas, hogy Pál azt mondja, hogy mielőtt ez az egész megtörténik, az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, vagyis az apostázia. Ami szó szerint azt jelenti, hogy a meglévő álláspontnak az elhagyása. És az apostázia az nem a világnak a változása, hanem az a hívő ember változása. Tehát, hogy valójában arról beszél Pál, hogy ha beszélhetünk megtérésről, én kérdőjellel írtam oda, hogy kitérés. Ezt én találtam ki, mert valójában ez a megtérésnek az ellentétes fogalma, a hitnek az elvesztéséről beszélünk. Ez valójában azt jelenti, hogy akkor az a Krisztus hit, ami eddig dolgozott bennem, azt valamiért elveszítem, bár zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy az apostáziában fellelhető némi tudatosság, tehát ez nem véletlenül történik meg az emberrel, de nagyon fontos, hogy Pál gyakorlatilag arról beszél, hogy a hívők közösségében lesznek olyanok, tehát az egyházban, akik a Krisztustól elfordulnak. Ez nem a világnak a Krisztussal való szembeszállása, ez az egyház tagjainak a Krisztussal való szembeszállása. És ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos része ennek a történetnek, mert lehet az antikrisztust így dualisztikus szempontból kiragadni, hogy ő a fő gonosz, de valójában amiről itt szó van, az, hogy mi, akik a Krisztushoz ragaszkodunk, mi is eshetünk abba a csapdába, hogy a Krisztusnak hátat fordítunk. És ez az apostázia. És ez alapvetően a hívőknek a veszélye. És itt Irénéusznak írtam ki egy idézetét, mert hogy pont abban van az apostáziának a lényege, hogy aki korábban a Krisztust követte, meg az Istent követte, az tudatosan fordul el mindenféle egyéb bálványhoz. Hogy most ez a bálvány micsoda? Pénz, hatalom, egy másik istenség, vagy istenségnek kikiáltott bálvány, az már egy tág történet, de hogy alapvetően itt erről van szó, és Irénéusz az Eretnekek ellen című művében a következőt írja, apostata és rabló lesz, és arra törekszik, hogy istenként imádják, ezt már az Antikrisztusra írja, én magában összpontosítja az egész sátáni hitehagyást, félreállítja a bálványokat, hogy az embereket meggyőzze ő maga az Isten. És itt van egy izgalmas összekacsintás az apostázia meg az antikrisztus között, mert hogy valójában az a helyzet, hogy az antikrisztussal megmondom őszintén, hogy bajban vagyunk. Ugyanis valaki ezt egy konkrét személynek értelmezi a páli teológiában, de a páli teológia is ezer helyen veti fel annak a lehetőségét egyébként, hogy ezt nem biztos, hogy nekünk konkrét személyre kell ráhúznunk. Hanem itt vannak olyan folyamatok, amik alapvetően a hívőt az Isten tőle elfordítják. Vagy megpróbálják elfordítani. És ennek az emberi világban mindig van személyes dimenziója. Tehát az Eretnek mozgalmakat, ha most itt maradok Irénéusznál, akkor mindig vezeti valaki. Eretnekség nem alakul ki úgy, hogy annak nincsen vezető szószólója. Most ha a korai eretnekségeket nézem, teljesen mindegy, hogy melyiket ragadom ki, tegyük talán a leghíresebbet, ez az arianizmus, ami a korai kereszténységben egyébként volt idő, amikor többségben volt, egészen a 325-ös níceói zsinatig. Ez ugye azt állította, hogy Krisztus nem Isten. Tehát nem egy lényegű, egész konkrétan ezen ment a filozófiai konfliktus, hogy nem egy lényegű az Istennel, csak egy teremtménye az Istennek, akit arra választott ki, hogy megváltson bennünket. Na most viszont ezzel az a probléma, hogyha ezen az irányon elindulunk, csak hogy értsék a testvérek, hogy itt mi a probléma ez az eretnekséggel, az, hogyha én azt mondom Jézusra, hogy ő egy ugyanolyan teremtmény, mint mi, és az ő halála megváltott bennünket, akkor abból csak egy lógrás, hogy eljussunk addig, hogy akkor én megválthatom magamat. Mert akkor ezek szerint a teremtmény valamilyen formában eljuthat a megváltó pozíciójába. És ez alapvetően nem biblikus, mert bennünket pont azért kell megváltani, mert a bűneink miatt nem vagyunk az Istennel közösségben, de a bűnös ember nem tudja megváltani önmagát. Nem tudja kifizetni a bűn zsoldját helyettünk. Most ezeknek az eretnek mozgalmaknak mindig van egy szószólója, lásd Árius, aki egy korabeli püspök volt, és elkezdte ezt a fatális félreértést tanítani, és tette mindezt annyira lendületesen, hogy a korabeli keresztény egyháznak egyébként az öme ariánus hitre tért. A 325-ös nicei zsinatot azt azért kell összehívni, mert egyházszakadás szélén áll egyébként a kereszténység. Itt még nem 1050-et írunk, amikor majd megtörténik az egyházszakadás, ezt szeretném aláhúzni, ez Krisztus után 325. És nem mindegy, hogy melyiket varjuk, és akkor itt hadd tegyek egy zárójelet. A reformáció idején, amikor már boldog-boldogtalan reformálhatott Luther után szabadon, mert ott hirtelen sokaknak lett kedve reformálni, akkor Servet Mihály, a spanyol királyi család házi orvosa ezeket az Áriusz-féle tanításokat eleveníti fel, és ebből születik meg az unitárius egyház, ami gyakorlatilag csak Erdélyben, Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban működik, mert egyetlen egy dologban egyetértett Calvin János, Luther és a katolikusok, hogy Arius dogma rendszerét nem szabad a kereszténységbe visszaengedni. Ez volt gyakorlatilag az egyetlen közös keresztmetszet, amiben mind a három fél érintett fél egyetértett, és az unitárius egyház egyetlen egy dolog miatt maradhatott fenn Erdélyben, ez pedig a török nyomás. A végvárokon vallásszabadságot kellett engedni, mert nem volt elég katona. És hogyha a törökök éppen akkor nincsenek itt, akkor az unitárius egyház megszűnik létezni, mert gyakorlatilag senki nem engedte volna ennek a misszióját. Na most egy kicsit elkanyarodtam, úgyhogy visszatérek az Antikrisztushoz. Mint mondottam, nem egyértelmű, hogy ez most konkrét személy, vagy pedig egyéb fogalom, mert ha arról beszélek, hogy a hitünket valami megpróbálja megtépni, annak az emberi dimenzióban nagyon sokszor van emberi arca. Megjöttek a kórustagok. Jókor jöttek a kórustagok, ilyen üde és felüdítő témáról beszélgetünk, mint az Antikrisztus. Tehát ez egy ilyen könnyed limonádé teológia. Szóval akkor az Antikrisztusra visszatérve. Ironikus próbáltam lenni. Szóval az Antikrisztusra visszatérve nem egyértelmű, hogy akkor ezt most konkrét személynek kell tekinteni, vagy valakinek, mert a különböző hitünket megtépázó dolgoknak lehet emberi arca, például egy tévtanító személyében, vagy például egy karizmatikus, megnyerő ember személyében, aki mondjuk egy másik vallásnak a térítője. De a lényeg, hogy rá tud bennünket bűrni arra, hogy elhagyjuk a Krisztust. És akkor nekem itt mindig az a kérdésem az Antikrisztussal kapcsolatban, én megmondom őszintén, hogy azért nem szeretném ezt konkretizálni, mert nagyon sokszor értelmeztük ezt már, hogy Adolf Hitlerre mindenki ráhúzza, hogy ő maga volt az Antikrisztus, és azt gondolom, hogy mondjuk Adolf Hitler joggal küzdött meg ezért a címért, tehát hogyha valaki Antikrisztus volt, akkor ez a kedves osztrák festőművész minden bizonnyal, de hogy valójában benne is a gonosz dolgozik, vagy dolgozott. És akkor, ha már Hitlert hoztam példának, akkor itt nem csak az a probléma, hogy ő írtotta mondjuk, igazából mindenkit írtott azon kívül, aki neki szimpatikus volt, hanem a fő probléma az, hogy példának okáért az egyházakat is megpróbálta lecserélni. Tehát erről ritkán beszélünk a második világháborúval kapcsolatban, hogy Hitlernek konkrét stratégiája volt a kereszténység lecserélése egy német árja filozófiára. És azt gondolom, hogy a teológiai kritikának itt kell elindulnia, mert az, hogy egyébként finoman fogalmazva nem tudunk asszisztálni több millió ember lemészárlásához, az egyértelmű, de ő nagyon egyszerre használta az ostort meg a kockacukrot. És ezt nagyon csúnyán csinálta. Zárójelbe jegyzem meg, hogy Sztálin ugyanezt megcsinálta a másik oldalon, vagy megpróbálta megcsinálni a másik oldalon, és a mai napig van egy csomó olyan folyamat egyébként, ami a hitünkből megpróbál bennünket kimozdítani, és ennek nagyon sokszor vannak arcai, emberi arcai. De a lényeg az, hogy apostáziára, tehát hithagyásra kényszerít bennünket. És azért úgy érdemes megnézni, most nem tudtam letölteni a videót, nagyon megpróbáltam letölteni, hogy behozom a testvéreknek. A Soproni iskola lelkésztől láttam most a héten a Facebookon egy ilyen animált statisztika fut, hogy a világ vezető vallásai, és pörögnek fölötte az évszámok, és valamikor az ezres években kezdi elmérni, amikor még a kereszténység a legnagyobb világvallások egyike. És akkor ugye folyamatosan mennek a csíkok, hogy melyik vallás arányosan hogyan aránylik. És ami nagyon izgalmas, hogy egyszer csak ez nem csak helyet cserélnek időről időre a vallások, tehát a muzulmán hit ugye jön egyre feljebb, a buddhizmus visszacsúszik, aztán megéljön, a kereszténység az úgy stabilan tartja magát egy darabig, és aztán egyszer csak egy ilyen kis picike csík megjelenik az animáció alján, a nem vallásosak csíkja, amiről egyébként ugye hosszú-hosszú évszázadokon keresztül nem lehet beszélgetni. Meg lehet nyitni annak a vitáját, hogy mondjuk a középkor Európája, az mennyire volt keresztény, mennyire volt minőségire keresztény. Ezt a vitát meg lehet nyitni, de azt a vitát nem lehet megnyitni, hogy az emberek számára ne lett volna fontos az egyházhoz tartozás. És aztán ez a csík így szépen lassan úgy jön fel, először csak a pici vallásokat előzi meg, mint mondjuk a sintoizmus, vagy egy-két ilyen kisebb létszámú történetet, és aztán eljutunk oda, hogy napjainkban többen vannak a nem vallásosok, mint a keresztények és a muzulmánok. Miért? Kérdezem én tisztelettel. És akkor itt megint lehet látni, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami gyakorlatilag próbál bennünket elcsábítani az Isten hittől. És a keresztény Európában, amely fogalmat én sosem értem volna, mert szerintem ez nem létezik, nem azért lettek nem vallásosak az emberek, mert ne lett volna itt a kereszténység, hanem azért lettek itt nem vallásosak az emberek, mert jelentem vallással elfordultak az egyháztól. Meg lehetne nyitni azt a vitát is, ezt nem a második tesztonikai levél alapján fogjuk, hogy az egyház mennyire fordult el egyébként az emberektől. Ez teljesen jogos kritika. Tehát én azt gondolom, hogy a szentek közösségének csúfolt egyház az valójában a bűnös emberek közössége, akik a szenthez tartoznak, de közel sem vagyunk tökéletesek. De ettől függetlenül látjuk, hogy a mai valóságunkban is van egy csomó olyan folyamat, ami bennünket a Krisztustól elfordít. Sőt, én azt gondolom, hogy ma több olyan folyamat, meg több olyan jelenség van, ami a Krisztustól bennünket elfordít, mint ami a Krisztushoz fordít bennünket, mert hogyha körülnézünk a nagyvilágba körülöttünk, akkor minden baromi zajos, minden arról szól, hogy fogyasztani, fizessek elő erre a szolgáltatásra, fizessek elő arra a szolgáltatásra, vegyem igénybe ezt, vegyem igénybe amazt. A vallás az magánügy lett, mindenki azt csinál, amit akar, úgyhogy nem szabad egymás magánügyébe beleszólni, de hát ugye azért látjuk, hogy itt kettős mérce van, mert bizonyos ideológiák mentén azért lehet hangosan az ideológiák mellett téríteni, bár ők nem ezt a kifejezést használják. Ha ezen ideológiákra mondjuk hitvédelem szempontjából reagálunk, akkor egyből megjön az a kritika, hogy milyen középkori gondolkodása van az egyháznak, és ezt már meg kellene haladni. Én ilyenkor mindig nagyon szívesen mondom el az engem kritizálóknak, hogy tévedsz, nem középkori gondolkodásom van, ókori. Tehát, hogy érdemes ezt egy picit rendbe tenni, de én éppen ezért azt gondolom, hogy nekünk nem konkretizálnunk kell az Antikrisztus személyét, az szerintem egy csapda, és ezzel nem azt akarom letagadni, hogy vannak nagyon látványosan gonosz emberek és folyamatok a történelemben, hanem egész egyszerűen azért, mert szerintem az Antikrisztusnak az elemi és zsigeri dolga az, amit Iréneusz megfogalmaz az ókorban, hogy megpróbálja magát istenné tenni felettünk. És mi hódulunk is neki rendesen, és jelentem alással a 21. században nagyon sokan hódolnak úgy bálványoknak, hogy nem is tudnak róla, hogy azok bálványok. És itt nagyon sok mindent lehetne egyébként mondani, hogy milyen bálványokra gondolunk, vagy gondolhatunk ezzel kapcsolatban. Igen, és még itt a hittől való elszakadáshoz, ami az apostázia. és a meglévő álláspont elhagyása, azért szeretném idehozni az ágostai hitvallásnak a 7. cikkét, mert hogy ma-holnap ugye ez egy 500 éves hitvallásunk lesz, és szerintem sokkal többet kellene foglalkozni vele, mint amennyit foglalkozunk. Na nem a Biblia helyett, félreértés ne essék, csak úgy mellé rakva a Bibliának, mert ez egy nagyon fontos hitvallás az evangélikusságnak. A következőt mondja az ágostai hitvallás 7. cikkje egy ponton, az egyház pedig a szentek gyülekezete, melyben az evangéliumot igazán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ha semmi más nem lenne a 7. pontban leírva, én akkor is elégedett lennék Melanchthon Fülöp munkájával, de kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy akkor ezek szerint mi az apostázia korát éljük. Ugyanis nem lehet kimondani azt, hogy az egyházban ma jelenleg nincsenek tévtanítások, mert vannak. Nem csak az evangélikus felekezetről beszélek, hanem úgy alapvetően a kereszténységről beszélek. Hihetetlenül sok tévtanítás fogalmazódik meg egyházi berkeken belül, és szeretnék egy valamit elmondani a tévtanítók védelmében. A tévtanítás nem biztos, hogy rossz szándékból fogalmazódik meg. És ez a nagyon nagy csapda, azt gondolom, hogy nem hiába mondja azt a régi magyar közmondás, hogy a pokolba tartó út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt mi is tudjuk abszolválni. És szoktuk is. Rendre szoktuk abszolválni. Ez a középkorban is igaz volt, amikor a reformációval szembe kellett szállni valójában a középkori teológiával, és azt gondolom, hogy ma is igaz. Én egy eretnekséget fogalmaznék egyébként itt meg, ami egyházon belül létezik, és ez nem egy egységes mozgalom. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a mindenféleképpen megfelelni akarás eretnegsége. Mivel kezd kisebbségbe szorulni a kereszténység, a megszokott közegén belül is kezd kisebbségbe szorulni a kereszténység. Ezért én látok egy olyan folyamatot, ami valójában azt jelenti, hogy mindenféleképpen megpróbálunk megfelelni a külső elvárásoknak. De ez azzal is jár, hogy akkor nem vállalunk fel bizonyos konfliktusokat azáltal, hogy kimondjuk a krisztusi tanítást az aktuális helyzetben. És ez egyébként jellemzi az egyházunkat. Amióta én erre minőségben rálátok teológus hallgató korom óta, tehát idestóban most már lassan 15 éve, azóta biztos, de attól félek, hogyha idősebb lelkészt kérdeznének meg a testvérek, akkor nem 15 évet mondana. Van ennek egy ellentétes eretnegsége is, amikor meg semmiképpen nem vagyunk hajlandó kompromisszumot kötni, és félreértsük a krisztusi szeretetnek a lényegét, és csak azért is megmondjuk azt, ami dogmatikailag igaz. És kedves testvérek, a dogmatikai igazság az nem mindig igazság, mert amint az agapé szeretet eltűnik belőle, teljesen mindegy, hogy az teoretikusan igaz-e vagy nem igaz, ha nem tudom krisztusi szeretettel képviselni azt az igazságot, akkor az nem igazság. Tehát az onnantól kezdve nem igazság, hogy én azért mondok ki egy erkölcsi véleményt ítéletként, mert meg akarom mutatni, hogy mennyivel tisztább vagyok, mint te. Ez nem krisztusi út. És ez a két eretnekség, ez azt gondolom, hogy átszövi a kereszténységünket jelenleg. Hát igen, és akkor itt még lehetne sorolni egy-két dolgot egyébként, ami ilyen jelenlévő történet, hogy kultúrkereszténység, meg intézményesített kereszténység, meg szabad kereszténység, meg felszabadítás teológia, meg stb., de azt gondolom, hogy itt a lényeg az, hogy mennyire ismerjük a Krisztust, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy van-e Krisztusunk, vagy nincs. És akkor mennék egy kicsit tovább, mert hogy azért is félnék az Antikrisztus konkrét személyként való megfogalmazásaként, vagy megfogalmazásától, mert Pál apostol itt visszautal ószövetségi eseményekre. Ugyanis amikor arról beszél, hogy, hogy az Antikrisztus, tehát a törvénytiprás embere, mert itt az Antikrisztus nem mondja egyébként ki, beül a templomba, akkor olyan, olyan történelmi eseményekről beszél, ami már a háta mögött van. És ezért is azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy ne konkretizáljuk feltétlenül ezt egy konkrét személyre, mert a dualizmus, tehát a kétpólusúság, az nem keresztény gondolkodás. Tehát a sátán se fogjuk fel gonosz istenként. És ez egy ilyen nagyon régi csapdája egyébként a kereszténységünknek, ez a perzsa hitvilágnak valószínűleg a hagyatéka, ami tovább él a kereszténységen belül is. Nagyon egyszerűen és tömören a perzsa hitvilág úgy épült fel, hogy volt a fény, meg volt a sötétség, mint ellenpólus, volt a jó és volt a rossz, és akkor ez a jó és a rossz, ez folyamatosan hadban áll a fejünk fölött egy ilyen misztikus valóságban is. És nyilván, ha ezt így nagyon felületesen vetítem rá a Bibliára, akkor meg lehet találni a Bibliában is ennek az igazolásait. Csak ott kezdődik a probléma, hogy mi azt mondjuk, hogy a mi Istenünk a mindenható Isten. Az egy Isten. És innentől kezdve, ha én azt mondom, hogy ő az egy Isten, és mellette ellenpólusként tartom számon akár a sátánt, akár az ördögöt, akár bárki mást, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy mellé emelek valakit, akire egyébként a Biblia azt mondja, hogy nem Isten, tehát nem mindenható. Ha az Istennek van egy Krisztusa, aki az Úr Jézus, és én azt mondom, hogy akkor ez szerint a sátánnak meg van egy antikrisztusa, és megcsináltam ezt az egymás mellé emelést, akkor kedves testvérek, egy eretnekséget hoztam létre. Mert a Biblia alapján azt kell mondanunk, hogy van az Isten, és nyilván vannak kísértések, bűnök, meg lehet, hogy van egy csomó olyan szellemi folyamat, vagy adott esetben szellemi lény, ennek még tagadását nem lehet kimondani. Akinek a feladata az, hogy bennünket az Istentől elvigyen, vagy legalábbis ezen dolgozik, de ők nem rendelkeznek olyan hatalommal, mint az Isten. És nem Isten, vagy Istenek, semmiképpen sem Isten. Innentől kezdve az Antikrisztus sem a Krisztus ellentéte. És ezt szerintem nagyon fontos rögzíteni, mert mi nem vagyunk dualista vallás, és minden, ami dualizmus, tehát kétpólusúság, az a Biblia világától rettenetesen távol áll. Luther egyébként elmegy egészen addig, hogy ő azt mondja, hogy az ördög is az Isten ördöge. Ugyanis, hogyha az Isten akaratából létezik a világ, akkor egész egyszerűen ki kell mondanunk azt, és ezzel nyilván nagyon nehéz egyébként hívőként mit kezdeni, hogy akkor az Isten valamiért engedi egyenlőre ennek a működését. Hogy miért? Azt én is nagyon sokszor feltenném kérdésként, de hogy egyenlőre úgy néz ki, hogy ezt az Isten jóvá hagyja. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten ne tudná őt lesöpörni egy mozdulattal, ha akarná. És ezt fontos rögzíteni. És akkor ezek után térjünk vissza a korabeli történetekre, mert hogy amikor itt Pál apostol idézi ezt a templomba beülést, mármint hogy a törvénytipró beül a templomba, akkor Dániel könyvére visszautal, amit egyébként az Úr Jézus is megidéz, mert ő is azt mondja, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot, ő is megidézi Dániel prófétát, akkor egy történelmi eseményre gondol vissza. A negyedik Antiókosz Epifánész, elgépeltem elnézést, a J helyett egy H-nak kellene szerepelni a szóban. A Krisztus előtt 167-ben egy Zeus oltárt építetett fel a jeruzsálemi templomban. És betiltotta a zsidó híd gyakorlatot, és a jeruzsálemi templomból egy Zeus templomot szeretett volna faragni. Ennek a templom meggyalázásnak lett a vége, az a Makkabeus forradalom, aminek a végén a Hasmónaus dinasztia átmenetileg Izrael trónjára ülhetett, és visszavehette egy rövid időre Izrael irányítását, mielőtt a római birodalom bevonult volna a térségbe. Nem tartott sokáig a Hasmónaus dinasztia egyébként. És ez a Zeus templom, vagy Zeus szobor felállítása a jeruzsálemi templomba, ez a zsidóságban is hihetetlenül mély nyomot hagyott egyébként. Ez már egy olyan szintű égbe kiáltó bűn volt a megszálló hatalommal szemben, amit a zsidóság sem bírt elviselni, mert az Isten templomát begyalázni egy bálvánnyal, az egész egyszerűen minden határon túlment, főleg úgy, hogy egyébként az Isten hitet meg megpróbálták betiltani Izraelben. És ez a Zeus oltár, meg Zeus bálványnak a jeruzsálemi templomba való beültetése, ez az Úr Jézusnál is visszaköszön, és itt most Pál apostolnál is visszaköszön, Dániel könyvéhez visszavezetve a sort. És akkor megint hova tudunk visszakanyarodni, hogyha ez ezek szerint, akkor mégsem Pál apostol előtt van időben, hanem mögötte már ott van. Hogy akkor valójában azt kell látni, hogy minden egyes emberi korszakban, adott esetben az én életem személyes helyzetében is, vannak olyan szituációk, erős várani Istenünk, vannak olyan szituációk, amikor megpróbálnak engem az Isten hitemtől eltéríteni, lehet, hogy erőszakosan. De sokkal rosszabb az, amikor ezt nem erőszakosan csinálják, hanem puhán. Ugyanis amikor erőszakosan lépnek fel, kedves testvérek, az Isten hit ellen, akkor bekapcsol a védelmi reakció a kereszténységben. De ha puhán csinálják, a cukormázzal, akkor nem. Akkor valamiért úgy vagyunk, hogy miért nem lehet haladni a korral, miért kell ilyen középkorinak lenni, miért nem tudunk egy kicsit rugalmasabbak lenni a világ felé. És akkor ilyenkor egyébként mindig az a hatalmas kérdés, hogy hát mit jelent rugalmasabbnak lenni a világ felé? Mi fog következni abból a rugalmasságból? És itt az a baj, kedves testvérek, hogy valójában ki kell mondanunk azt a tényt, hogy a pici változások, azok mindig hosszú távon mutatják meg az eredményeiket. Tehát, hogyha én egy picit lazítok az erkölcsi hozzáállásomon, akkor annak lehet, hogy a következő generációban lesz olyan hozadéka, amire azt mondom, hogy hú, azért ezt átestünk a ló túloldalán. Mondok egy gyakorlati példát. Az én halálom, a bennem élő egyháztörténész ilyenkor mindig kaparja a falat, amikor azt mondják, hogy az evangélikusság az egy ilyen liberális vallás. Miért mondjuk ezt? Vagy miért mondják ezt, főleg kívülről nézők az evangélikusságra? Azért, mert a luteri reformáció az első, ami az újkor elején meg tudja úgy ütni az ingerküszöböt, hogy hatékonyan tud fellépni a korabeli keresztény félreértésekkel szemben, és ennek nyilván van egy hatalmi olvasata is, mert tény is való, hogyha a reformáció kezdeti forrásait nézem meg, akkor az alapvető probléma a 95 tételben, és a felnőtt hittanosok lehet, hogy emlékeznek rá, mert végigolvastuk, a 95 tételnek a legnagyobb problémája vatikáni szemmel az az, hogy a Vatikán zsebében kotorászik azáltal, hogy azt mondja, hogy a búcsút nem lehet pénzért árusítani. Szeretném aláhúzni azt, hogy a 95 tételt, hogyha a késői luteránus teológia szűrőjén engedjük át, akkor 95 tételből 95 bukik meg a luteri teológián, és 95-ből pedig 95-öt fogad el jelenleg a katolikus egyház. A probléma az tényleg abban áll, hogy Luther kimondja, hogy pénzért nem árulhatja az egyház az üdvösséget. És ez a korabeli egyházi és világkép olvasatában azt jelenti, hogy akkor Róma bevételek nélkül marad, miközben egyébként tartozik az olasz bankoknak, mert építik a Szent Péter bazilikát, de tovább megyünk, akkor innentől kezdve valaki megkérdőjelezi az egyház központi státuszát, azt az egyházat, aminek még a német-római császár is térdet hajt. Tehát a legfőbb hatalmat. És ebből a politika történelem leszűri azt, hogy mivel itt a gyakorlatilag a reformáció vastagon elkezdi az egyébként már megbomlóban lévő feudalizmus csákánnyal lebontani, és valóban bevezetésre kerül egy újfajta világrend, aminek azt gondolom, hogy mi már a következményeiben élünk. Ezért jön az a félreértés, hogy ez a Luther fickó, ez milyen egy liberális csávó volt a korabeli társadalomban, a nagyon vaskalapos római pápával, meg a katolikusokkal szemben. És hogyha valaki megolvas Luthert, akkor meg azt látja, és azt gondolom, hogy nekünk ezt kell hangsúlyozni, hogy ő nem liberális csávó volt. Hihetetlenül konzervatívabb volt a konzervatívoknál, mert egész egyszerűen azt mondta, hogy itt mindenkinek személyes felelőssége, hogy a hitéért megküzdjön, és nem lehet elmismásolni ezt a személyes felelősséget ilyen-olyan intézményesített keretek között, nem lehet mutogatni a pápára, meg a püspökre, meg a bíborosra, és amikor az egyház élete félresiklik, az minden hívőnek a felelőssége, nem csak a pápáé, nem csak a bíborosai, és nem csak a papoké. És tovább megyek, bevezetésre kerül az egyetemes papságnak az elve az evangélikusságon belül, ami azt gondolom, hogy még jobban fokozza ezt a történetet, mert gyakorlatilag Luther azt mondja, hogy minden egyes keresztény ember Papa Krisztus rendje szerint, és innentől kezdve feladata a saját hitének a megőrzése, és a hittérítés szolgálata. Ez nem egy liberális csávó. Ez egy hihetetlenül, hát most mondjam azt, hogy vaskalapos konzervatív, csak a másik oldalról. De mi a világi olvasat, aki mondjuk a luteránus tanítás mélységében, meg a Bibliához való visszakanyarodást mélységében nem látja? Hát az, hogy itt elkezdett ez a német ágostai szerzetes kalimpálni 1517-ben, és megbuktatott egy rendszert. És hogy értelmezzük a liberalizmust? Hát a minden szabadságnak a forrása, meg a nekem minden szabad, az én életemben ne szóljon bele senki, és ne akarjunk már itt szabályozni dolgokat, elvekkel, meg erkölcsel. Hát mindenki azt csinál, amit akar. Na most ez viszont abszolút nem jön össze a kereszténységgel, azt gondolom, és nagyon nem jön össze az evangélikussággal. Tehát igenis vannak olyan folyamatok, amik bennünket a Krisztustól elhoznak, és akkor, hogy miért hoztam ezt ide? Azért, mert hogy az a pici erkölcsi lazítás, amit én mondjuk ma megengedek, az lehet, hogy 500 vagy 1000 év múlva, de lehet, hogy csak 20-30 év múlva üt vissza. Mondok ehhez is egy példát. Az evangélikusság kezdetben nem számolja fel a szerzetes rendeket egyébként, saját magán belül, de megengedi a szerzetesek megházasodását. Ami azt gondolom, hogy önmagában véve nem hiba. Viszont most 500 év távlatában látjuk, hogy kevés, egyre kevesebb a működő imádságos gyülekezeti közösség a gyülekezeteinken belül. Egyre inkább kellenének azok az ima bázisok, amik a középkorban minden hiba ellenére a szerzetes rendek voltak. És most már eljutottunk oda, hogy nem csak a szerzetesek házasodhatnak, de hogyha arról van szó, akkor a lelkészek válhatnak. A esetleg szolgálati helyet kell váltaniuk, és akkor innentől kezdve tagegyházi kérdés az, hogy hogyan szankcionáljuk a lelkészek válását. Van olyan egyház, aki egyáltalán nem szankcionálja, van olyan tagegyház, aki nagyon szigorúan szankcionálja, és azt mondja, hogy válhat a lelkész, csak akkor tegye le a Luther kabátját. És akkor van a mi magyar evangélikusságunk, aki úgy szankcionálja, hogy valójában annyira nem szankcionálja. Hát itt háromszor nyugodtan lehet válni. Tehát, hogy, de közben meg a házastársi esküben a lelkész is meg kimondja azt, hogy holtomig, holtáig. Hát akkor ezt így hogyan gondoljuk megesketni mondjuk a gyülekezetek tagjait, hogyha közben a lelkésznek szabad válnia. És akkor itt nem csak ez a fő probléma, kedves testvérek, hanem hogy közben azért a világ átesett egy szexuális felvilágosodáson, ami nem feltétlenül probléma, félreértés ne essék, csak esünk át a ló túloldalára. Tavaly évben Berlinben egy Isten előtt jól ismert testvér 4 embert adott össze egyházi keretek között. Egy pár volt az a 4 ember, most értsék, amiről beszélek. Abszolút szembe megy azzal, ami a biblikus emberkép, és egyházon belül van. Hol volt az a vonal, amikor azt mondtuk, hogy a világnak való megfelelés miatt egy picit engedünk az erkölcsön? Egész egyszerűen az van, hogy ezek lehet, hogy 50-60-100 éves viszonylatba köszönnek vissza. És amikor az egyház előtt ez ilyen cukormászként van elhúzva, tehát nem az van, hogy nagyon hangosan, meg ellenségesen megy az egyházi erkölcsre szembe a világ, akkor nem mindig kapcsolnak be az önvédelmi mechanizmusok. Vagy későn kapcsolnak be az önvédelmi mechanizmusok, és akkor zárójelbe jegyzem meg, hogyha már hoztam ezt a négy emberből álló páros házasság témát, hogy egyébként nem az a keresztény hozzáállás, hogy akkor mi most elkezdjük a melegeket, meg a szexuális kisebbségeket boszorkány üldözni. Az nagyon nem a keresztény hozzáállás. Az, hogy egyébként az a emberkép, amit ezek a szexuális kisebbségek úgymond mutatnak, nem a miénk, az egyértelmű, de az nem azt jelenti, hogy őket nem szereti az Isten, hogy értük nem halt meg a Krisztus, és végképp nem jelenti azt, hogy nekünk nincsen szolgálatunk az ő irányokba. Márpedig, hogyha mi tűzzel-vassal nekiállnánk őket üldözni, és ezt nagyon sokan próbálják az egyházon belül, akkor nem agapé szeretet szerint cselekszünk. Tehát ez a másik oldala a dolognak. És akkor hol kapcsolnak be a védelmi mechanizmusok? Mikor jövök rá, hogy vissza kell rendezni valamit? Azt mondom a reformációra, hogy ez a liberalizmus forrása. Hát de a reformáció visszarendez egy kora, ókori rendszert az egyházon belül. Az hogyan lehet liberalizmus? És akkor most megint elkanyarodtam Dániel prófétától, de hogy akkor ebből látjuk, hogy az, hogy bennünket a hitünkben megpróbálnak alapvetően elmozdítani, nem? Akkor itt vagyunk, az gyakorlatilag egy idős a kereszténység létezésével. Vannak különböző olvasatok az Antikrisztusnak az értelmezésére. Van egy ilyen futurista értelmezés, ami nagyon, nagyon röviden azt jelenti, hogy ez majd a jövőben fog megtörténni, és akkor itt szokott előjönni az, hogy általában, mivel ez az egész emberséget magának követelő fellépés lesz az Antikrisztus részéről, ezért egy politikai vezetőre szoktuk ráhúzni. Én most itt mondtam például a Hitlert. Lehetne még sorolni párat. Nem kívánok kortársat emlegetni, mert még a végén átlépünk egy olyan vékony határt, amit nem szeretnék. Abból vita lesz és fölöslegesen. De biztos, hogy az Antikrisztusnak van kapcsolata a jeruzsálemi templommal. Az én értelmezésemben egyébként nem magával az épülettel, hanem azzal, amit reprezentál. Tehát az Isten kapcsolattal. Aztán lehet ezt ilyen preterista értelmezésként megközelíteni, ez egy ilyen szép káromkodás jellegű kifejezés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt is most van az Antikrisztus jelen. Ha a tesszalonikai levelet olvasom, akkor ugyan vitatkozunk azon, hogy ez mikor íródott, de Néró, mikor elkezdi üldözni a kereszténységet, ugye azért kezdi el üldözni, mert leég Róma. És ráfogja a kereszténységre a római a domboldal leégését. És akkor utána elkezdődik egy keresztény üldözés. A korai keresztények, vagy a korbéli keresztények, akik adott esetben a végidőket is képesek voltak félreérteni, mert ültek és várták Jézus visszatérését, azok könnyen gondolhatták azt, hogy Néró az Antikrisztus. Mert fegyveresen üldözte őket. És nem gondolom azt, hogy egyébként nagyot tévedtek, de szeretném aláhúzni azt, hogy Néró biztos, hogy nem volt krisztusi magasságban Antikrisztus. Tehát azért ez neki egy hatalmi történet volt, és ha már itt tartunk és beszélünk érintőlegesen politikáról, aktuál politikáról nem kívánok beszélni, az nem az én soram, meg nem az én feladatom, de politikáról azért egy picit mégiscsak. A szélelvtárs, amikor megfogalmazza a 3T-t, akkor kedves testvérek, nem a spanyol viaszt találja fel. A politika történet konklúzióit vonja le. Az egy másik kérdés, hogy ő ebbe a három tébe egyből be is kategorizálja a magyar társadalom különböző szereplőit. De a mindenkori politika, legyen az császár, király, demokratikusan megválasztott, pártalapon működő kormányzat, vagy bármi olyan társadalmi rend, ami még ezután jön, és nem biztos, hogy mi ismerjük, vagy látjuk teljes mértékében, ez valójában ezen három T alapján tud bármivel szemben állást foglalni. Tudja azt tűrni, tudja azt támogatni, és tudja azt tiltani. Hogy ezt milyen eszköztárral teszi, az már egy másik kérdés, mert nyilván az, hogy a tiltást, tűrést, támogatást milyen eszköztárral teszi lehetővé, az már egy másik dolog, hozhat törvényeket, teremthet olyan gazdasági környezetet, vagy mondhatja azt, hogy bevetem a rendőrséget, és lovas rohammal letarolok mindenkit. De ezek az eszközök. De a három alapkategória az egy több ezer éves politikatörténeti tényállás, és gyakorlatilag amióta az emberi politika létezik, és az emberi hatalomgyakorlás világi keretek között létezik, azóta a hatalom ezt csinálja. És ezt is fogja csinálni Krisztus úr visszatértéig. És Nérónak a keresztényüldözés, az azt gondolom, mivel ő egy politikus volt, egy reálpolitikus ráadásul, az egy nagyon is hatalom gyakorlati szempont volt. Vannak ilyen történelmi összeesküvések, hogy Néró gyújtotta fel Rómát, ezt egyébként én kétlem, az viszont tény, hogy a leégett városrészben utána palotát építetett. És gyanítom, hogy ehhez jó jött, hogy azt mondta, hogy akkor a keresztények voltak. Tehát, hogy ebben ő neki nem voltak vallási indokai, politikai már igen. Akkor ugye lehet historikusan is értelmezni, ebbe egyébként a mámt az Antikrisztust, ebben Luther is nagyon jó volt, ő egyenesen azt mondta, hogy tizedik Leó az Antikrisztus, a pápa. Főleg miután kiátkozta, utána nagyon Antikrisztus lett Leó. Itt azért gyakoroljunk némi kritikát reformátorunkkal szemben. Ne vonatkoztassunk el attól, hogy tizedik Leó kiátkozta Luthert, és ez Luthernek fájt. Én tizedik Leót nem tartom a késő középkori kereszténység koronázatlan császárának. Nem csak azért, mert Luthert kiátkozta, hanem azért, mert egy hihetetlenül világiasan gondolkodó pápa volt. Nem is igazán volt teológus. Egyébként abban sem vagyok biztos, hogy tanult teológiát, ezt most meg kellene néznem. Nem kívánok róla olyat állítani a testvéreknek, ami nem igaz, úgyhogy ha tanult teológiát, akkor megkövetem magamat. Az 1500-as években viszont, meg az 1400-as években rendszeresen lettek pápák olyanok, akiknek 6-7-8-9 éves korukban a szüleik megvettek különböző bíborosi székeket, és ezt követően eljutottak valahogy a pápai székig. Ha a tizedik Leó kivételesen olyan volt közöttük, aki tanult teológiát, akkor elnézést kérek tőle. De valójában azért azt látnunk kell, hogy a reformáció a korabeli világgal találja szembe magát, és tizedik Leó nyilván a korabeli világot testesíti ilyen formán meg. És mivel Luther számára a Krisztushoz való visszatérés van a középpontban, és tizedik Leó az ezzel való szembenállásnak az arca, ezért könnyű őt Antikrisztusnak beállítani, de az a helyzet, hogy hát egy tizedik Leó nem önállóan hoz döntéseket. Tehát ott egy csomó olyan karhatalmi tényező van mellette, akikről mi ma nem beszélünk, de sugnak a fülébe, meg mozgatják, meg motiválják. Tehát hogy ő mennyire volt ura önmagának, az mondjuk egy másik kérdés. De ugye azért állítja a tizedik Leóra Luther ezt a historikus értelmezést, hogy ő az Antikrisztus, mert hogy a templomba beül, és akkor a templom az egyház, akkor tizedik Leó ott ül az egyház tetején, és akkor ő az Antikrisztus, akinek lenne lehetősége arra, hogy itt mindent megjavítson, de inkább szembeszáll a Krisztussal. Azért mondom, hogy ezt azért tekintsük óvatosan, mert amiről viszont evangélikusként nem szeretünk beszélni, az az, hogy a protestáló német fejedelmek evangélikusság mellett való kiállása, az gyönyörűen néz ki a Luther filmen, amikor ott felsorakoznak és térdet hajtanak, és biztos is, hogy volt közöttük olyan, aki ezt hit szempontjából komolyan gondolta. De rengeteg pénz maradt utána Németországban. És a korabeli fejedelmek azért nem voltak hülyék. Ők pontosan végig gondolták azt, hogy hát ha nem kell Rómának továbbadni az egyházadót, hát akkor abban azt csinálunk itthon, amit akarunk. És még hogyha a népre költjük is, meg az egyházra költjük is, akkor is legalább itt költjük el, és nem a pápa mondja meg, hogy akkor mire költjük. Tehát ha már a Luther filmet emlegettem, nagyon szép a záró jelenet, nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik rá. Luther Márton elviszi a Biblia német nyelvű fordítását Bölcs Frigyesnek. Sose történt meg. Sőt, Frigyes és Luther jó eséllyel nem találkoztak egymással. Vagy legalábbis nem voltak ilyen nexusban, mint amilyet a film bemutat. Az, hogy mi ma evangélikus hit szempontjából megvallhatjuk a hitünket, az legalább annyira politikai eredmény ilyen értelemben, és ebből látszik, hogy a Jóisten azért ezt is tudja használni, ha akarja, mint amennyire tizedik Leó az Antikrisztus. Úgyhogy ezt azért érdemes egy kicsit szerintem ilyen szempontból kritikaként felhozni. És akkor van ez az idealista, szimbolikus értelmezés. Én derekasan bevallom, hogy leginkább felé hajlok a sok értelmezési tartomány közül, ami valójában azt mondja, hogy ez egy szimbólum, és amit megtestesít, arra kell igazából odafigyelni, és az Antikrisztus mit testesít meg? A gőgöt, az önistenítést, meg a zsarnokságot. Vallási és politikai értelembe vett zsarnokságot. Az, hogy ez mennyire választható egyébként egymástól ketté, az egy nagyon nagy kérdés. Nem tudom, hogy az Eliádénak a Szent és a Profán című művét kiolvasta, de ezt egyébként javaslom mindenkinek sok szeretettel. Nekem most nagyon szöget ütött a fejembe. Azon értekezik, hogy a vallási fogalmak azok vajon politikai fogalmak, vagy a politikai fogalmak vallási fogalmak. Ugyanis amíg a politikának arról kellene szólnia, hogy gyakorlati hétköznapi döntéseket hoz és épít a társadalom működése szempontjából, annak ellenére mégis azt látjuk, hogy egy idő után minden politikai mozgalom megpróbál saját magán túlnőni és valami többé válni. És akkor itt így fejlődnek ki az ideológiák, és elkezdenek az ideológiák azok adott esetben valláspótlékként is egyébként szerepelni és létezni. És ez egy ilyen óriási kérdés egyébként nekem is, hogy akkor ezt a vallási politikai zsarnokságot mennyire lehet ketté választani. Az viszont biztos, hogy ez jelen van. Az én egyik legnagyobb problémám, hogy én inkább azt látom, hogy ezt szándékosan próbálják emberek összemosni. Tehát amiről a Krisztus beszél, azt próbálják nagyon akut politikai célokra lefordítani, és nem látják, hogy ez fölötte áll annak, ami a politikai, a mindenkori politikai sík. Mert az, amit mi a Krisztus keresztjében kapunk, az nem lefordítható 4 éves mandátumokra, és nem lefordítható egy császári vagy egy királyi uralkodásra sem. De én ettől függetlenül ebb felé az idealista, szimbolikus értelmezés felé húzok, de itt szeretném megint megjegyezni hangos zárójelben azt, hogy a lelkész tévedhet, és a lelkész tévedéseitől a Szentlélek védje meg a gyülekezetét. Nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy Pál apostol itt kiemeli, hogy a törvénytiprás titokban már folyik. Hát igen, ez igazából ugyanaz, amit az előbb mondtam arról, hogy cukormázusan is folyhat ez a erkölcsi lazítás, meg teológiai lazítás. Gyakorlatilag itt megint e felé kell visszakanyarodnunk. Nyugat-Európa második János Pál szerint missziói kontinens. De János Pál meghalt 2000 valamikor, 20 pár éve, pontosan nem tudom. Lehet, hogy még a 90-es évek vége, és akkor most tévedtem. Az azért ciki, hogy János Pál azt mondja, hogy missziói kontinens Európa, mert a katolikus egyházban a mai napig vannak missziói hangsúlyok, tehát hogyha a pápa egy kontinenst vagy egy területet missziói területté nyilvánít, akkor oda misszionáriusokat kell vezérelni. Legalábbis a katolikus egyház felfogása szerint. Egyébként ez nem feltétlenül egy elvetendő gondolat, azt gondolom. Csak én azt tartom piszak izgalmasnak, hogy Európában a misszionáriusok Indiából meg Afrikából érkeznek. És ezen úgy végig lehet rugózni egy picit. Szoktam a katolikus tesókat azzal ugratni, hogy nekik már vannak importpapjaik, akik tanulják a magyar nyelvet, és próbálnak prédikálni magyarul, de egyébként csak a Jóisten meg ők tudják, hogy mi az anyanyelvük, mert azon európai ember biztos, hogy nem beszél. Nem biztos, hogy mi olyan messze vagyunk egyébként attól, hogy az evangélikusságnak legyenek importpapjai, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát, hogy azért ez amúgy érdemes egy picit magunkban végig gondolni egy-két dolgot. És akkor itt ugye még azt is megjegyzi Pál, hogy még visszatartja a bűnemberét valaki. Hát ki tartja vissza a bűnemberét? Itt megint több értelmezése lehet ennek a szövegnek, és azt gondolom, hogy ezek az értelmezések nem kizárják egymást, vagy nem kizárólagosak, és nem vagy-vagy értelmezések, hanem párhuzamosan lehetnek igazak. Ha azt mondom, hogy az apostázia az egyházon belül fog megtörténni, tehát az egyház tagjai fognak elfordulni az Istentől, meg a Krisztustól, akkor nyilván, aki visszatartja a bűnemberét így módon, vagy az antikrisztust, vagy magát ezt az apostatikus folyamatot, akkor az nyilván a Szentlélek. Végsősorban a Szentlélek az, aki még bennünket megőriz és megtart. Ugyanakkor itt az előbb a reformáció kapcsán hoztam a politikai szálakat, és azt gondolom, hogy mármint egy korabeli politikai szálakat, és ez is egy teljesen valid értelmezése ennek a történetnek, hogy időről időre vannak olyan pillanatok, amikor úgy néz ki, hogy az egyháznak, vagy a Krisztus hívőknek a javát szolgálják a mindenkori politikai hatalmasok. Ilyen volt mondjuk a reformáció, amikor mondjuk az, hogy a választó fejedelmek közül többen kiálltak Luther mellett, az nekünk kimondottan a javunkat szolgálta. De ha már megidéztem a mai Biblia órán az Ariusz-féle, vagy arianizmus-féle eretnekséget, akkor a nécio-konstantinápolyi hitvallást is érdemes ide rángatni, meg a néciai és konstantinápolyi zsinatokat, ezeket mindegyiket császári kérésre hívják össze. Tehát, hogy nagyon izgalmas, de hogy mi még elrugóztunk volna egymás között egy kicsit azon, hogy akkor most kinek van igaza, és a császárnak, aki nem volt keresztény, zárója bejegyzem, meg volt annyi esze, hogy mivel már a birodalom többsége keresztény, tehát ez az ő birodalmát érinti, akkor legyenek már kedvesek a keresztények egymás között leülni, és ezt az egészet megbeszélni. Tehát van az úgy, hogy a világi hatalom az a kereszténység javára van. Vagy azért, mert a világi hatalom maga is rendelkezik keresztény háttérrel, ilyen is lehet a történelemben, vagy pedig azért, mert az Isten szent lelke még őket is tudja használni, és hasznosítani. És akkor itt a keresztény üldözést is érdemes egyébként még behozni a képbe, hogy a keresztény üldözéseknél sem volt mindegy, hogy egyébként a római birodalom melyik területén vagyunk a keresztény üldözések alatt, ugyanis a helytartóságnak mindig hatalmas beleszólása volt abba, hogy az adott területen a keresztény üldözés milyen keretek között zajlik le. És voltak olyan helytartók, akik adott esetben békülékenyebbek, vagy kegyesebbek voltak a kereszténységgel szemben. Itt érdemes a lutheri kettős kormányzásnak az elvét egyébként azért becsempészni a gondolkodásba, mert nagyon röviden Luther azt mondja, hogy van az isteni hatalom, meg van a világi hatalom. A világi hatalom is az Isten által van jóváhagyva, tehát nekünk nem feladatunk a világi hatalom ellen lázadni addig, amíg az Isten hatalmával, meg a Krisztus tanításával nem megy szembe. Teljesen mindegy, hogy a szánk íze szerint való-e a világi hatalom, vagy nem, amíg a Krisztus tanításával nem megy szembe, nekünk azzal nincsen feladatunk, mert az emberiség rászorul arra, hogy struktúrában legyen. Ugyanis, hogyha nincsen struktúrával társadalmunk, tehát nincsen szabályozva, akkor a bűnök elhatalmasodnak rajta. És a világi hatalom, az visszafogja a bűnöket. De ez nem megváltás, Ez nem azt jelenti, hogy akkor ők szentek lennének, és ez nem azt jelenti, hogy a világi hatalom nem lenne bűnös. Erre egy gyakorlati példát hadd mondjak. A rendőrség jogi kategóriája hivatalosan az, hogy erőszak szervezet. Ami azt jelenti, hogy az állam monopolizálja az erőszakot saját maga számára. Azt az erőszakot, ami az állampolgárnak be van tiltva, amennyiben úgy ítéli meg az adott szerv, és ez már nyilván jogalkotás kérdése, hogy hogyan fogjuk fel, ezt az erőszakot be lehet vetni az állampolgár ellen. A kényszerítő eszköz a magyar jogrendben, a bilincstől, a gumiboton keresztül, a gumigolyóig, meg a könnygázig bezárólag, stb. És a rendőrnek ezt van joga, nyilván mérlegelnie kell, de van joga használni, tehát következésképpen azt mondtuk, hogy az erőszak, amit egyébként a kereszténység elítél, azt az állam számára lehetővé tesszük. És nem azt mondjuk ezzel, hogy akkor az állam nem bűnös, hanem azt mondjuk, hogy ha nincs rendőrség, hát akkor egy csomó bűn uralkodik közöttünk. És ezt behozza Luther a kettős kormányzással. Egyébként ezt nagyon karakteresen kimondja, és ez már egy, azt gondolom, egy lelkiismereti kérdés, hogy amint a világi hatalom szembe megy a Krisztus megváltásával, látványosan és direkt, akkor onnantól kezdve a kereszténységnek nem feladata a világi hatalom elfogadása. De én azért ilyet az elmúlt 500 év történelmében legalábbis Európában viszonylag keveset tudok. Tehát, hogy én egy teológusról tudok, aki jóváhagyott merényletet világi hatalom ellen, ez Dietrich Bonhoeffer volt, és igazából nem jóváhagyta, hanem csak tudott róla, és nem szólt róla, hogy lesz. Többek között ezért végezték ki. De valójában azért nem igazán volt az elmúlt 500 évben szerintem olyan hatalom, legalábbis Európában, ami ellen nekünk annyira lázonganunk kellett volna, és én ezért nem szeretem azt, amikor a kereszténységet az aktuál politikába belemossuk, mert azt gondolom, hogy Krisztus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és ez nem csak az adóra vonatkozott, az Istennek meg, ami az Istené. Ha Krisztus van a szívünkben, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a hatalom. A hatalomhoz nekem lesz egy joga, vagy egy hozzáállásom, meg véleményem. Lehet, hogy egyébként eltérő lesz a véleménye mindenkinek, aki jelen van mondjuk most itt a Biblia körön. De az, hogy ugyanaz a Krisztusunk, az biztos, hogy fix. És nekünk ebből kell valamit a gyakorlatba, a hétköznapokba lefordítani. És akkor itt még lehetne egy-két dolgot kiemelni, de mivel az Antikrisztus amúgy is egy nehézkes témakör, meg ez az apostázia, ezért én most befejezem, mert hát ha van hozzászólni.